Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek ígéjét, amint azt olvasom, hitünk épülésére és lelkünk erősítésére. Lukács evangéliuma 4. fejezetének az 1-től a 13. terjedő versekből. Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a lélek indítatására a pusztába tartózkodott 40 napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de amikor azok elmúltak, megéhezett. Ekkor az ördög így szólt hozzá: ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré. Jézus így válaszolt neki: megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Ezután felvitte az ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát, és ezt mondta neki: neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatot, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, tied lesz mindez. Jézus így válaszolt neki: megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ezután elvitte őt Jeruzsálembe, a templom párkányára állította, és ezt mondta neki: ha Isten fia vagy, vesd le magadat innen, mert megvan írva, angyalainak megparancsolta, hogy őrizzenek téged, és tenyerükön hordozzanak, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézus így válaszolt neki: megmondatott, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Amikor az ördög elvégzett minden kísértést, eltávozott tőle egy időre. Istennek ígéje, amelynek alapján a Szentlélek segítségével szólni kívánok ma közöttetek, írva található a felolvasott versekben, de most jelenleg csak egyetlen egy verset olvasok újra, és pedig a Lukács evangélium a 4. fejezetének a 8. versét. Az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Vasárnapot ünneplő keresztény testvéreim, a Bermuda háromszöget azt hiszem, hogy senkinek sem kell bemutatni. Ez az a hely Florida partjaitól keletre, az Atlanti óceánban, pontosabban Bermuda, Puerto Rico és Miami között kirajzolható háromszög alakú területen, amely azzal vált híressé, hogy repülők és hajók rejtélyes körülmények között vesznek ott oda. Több tucat esetet próbáltak már dokumentálni. Teherszállító hajók, katonai és civil repülőgépek, halászhajók, tengeralattjárók, és még sorolhatnám azokat a járműveket, amelyeknek az évtizedek során éppen ebben a térségben veszett a nyoma. Vannak, akik ezeket a rejtélyes eltűnéseket azzal magyarázzák, hogy ezen a területen, amely sokkal nagyobb, mint Közép-Európa, vannak pontok, ahol a mágneses terek érzékelésén alapuló műszerek egyszerűen megbolondulnak. Rossz adatokat mutatnak. Vannak, akik minden esetet emberi mulasztásra próbálnak visszavezetni. Vannak, akik gázbuborékok feltörésével és azt követő berobbanásokkal magyarázzák, hogy miért is veszett oda egyik vagy másik repülőgép. Mások azt mondják, hogy ebben a térségben keletkezett, a tévéből is nagyon jól ismert hurikánok miatt vesznek el ezek a járművek, hiszen ott keletkezik a hurikán, és a repülő, a hajó belefut a hurikánba, és odavész. Sok magyarázatot próbáltak már adni a rejtélyes eltűnésekre, mégis a legközelebb az igazsághoz talán az a magyarázat áll, hogy a térségben lebonyolított forgalomhoz viszonyítva nincs is több eltűnés, mint bárhol máshol a világon. Csak egy 40 éve megjelent könyv fújta föl az esetet, és kapta fel a témát, és 40 éve erről beszélnek az emberek. Talán ezeket az információkat mindnyájan tudtuk. De tudjuk-e, hogy a Bermuda háromszöget szokták nevezni az ördög háromszögnek is? Bevallom, hogy én sem tudtam. A Bermuda háromszög akár létezik, akár nem, az ördög háromszög igenis létezik. Nem Amerikában, nem a keleti partoknál, hanem mindnyájunk életében. A mai igénk éppen erről az ördög háromszögről szól. Állítólag volt egy lelkész, aki felment egyszer egy romos templom szószékére, és azzal a kérdéssel indította a prédikációját, hogy van egy jó hírem és egy rossz, melyikkel kezdjem. És amikor a testvérek nem szóltak neki, nem válaszoltak a kérdésre, akkor az lelkész úgy gondolta, hogy a jó hírrel kezdi. Kedves testvéreim, az a jó hír, hogy megvan a gyülekezetnek ahhoz a pénze, hogy felújítsa ezt a templomot. És a rossz hír pedig az, hogy az a pénz még a ti zsebetekben van, és nem a gyülekezet perséjében. Nem kell megijedni, a mi templomunk éppen híveink adakozásának is köszönhetően szépen fel van újítva. Kívül belül rendben van. Mégis én ugyanezzel a kérdéssel indítanám ezt a mai igéhirdetést. Van 3 rossz hírem, és 3 jó. Melyikkel kezdjem? Mondjam először a 3 jót, és aztán a 3 rosszat. Vagy pedig először mondjam a 3 rosszat, és aztán a 3 jót. Úgy gondolom, hogy az lenne a leghatásosabb, hogyha egyszer egy rosszat és egyszer egy jót mondok. Tehát az első rossz után jön az első jó, második rossz után jön a második jó, és így felváltva. Kezdjük akkor az első rossz hírrel. Az ördögi háromszög igenis létezik. A sátán, a diabolosz, a mindent szétdobáló, az nem egy kitalált személy. Nem a népmeségben olyan sokszor megjelenő patás, szőrös, szarvakat viselő figura, akinek a népmese hőse szinte minden esetben túljár az eszén. A sátán nem kitalált személy, nem egy mitikus legenda, amely időről időre újra felerősödik és megrémiszti az embereket, majd megint feledésbe merül. A sátán egy létező lény, aki ma is munkálkodik, ma is aktívan tevékenykedik. Sokkal jobban beleszól az életünkbe, mint mi azt bármikor is gondolnánk. Vannak helyzetek, amikor az ember úgy érzi, hogy semmi sem sikerül. Amikor az ember haladna valamilyen irány felé, és rendre akadályba ütközik. Nem egy akadályba, hanem akadályok sorozatába. Annyi, hogy az egyiket elkerülte, valahogy túltette magát rajta, jön a másik. És ha azon is túl van, akkor jön a harmadik akadály. Az ember építi az életét, és egyszer csak elkezd összedőlni az. Egyik kő után lazul meg a másik, és a szilárdnak vélt épület elkezd széthullani. Lehet, hogy te is már átélted azt a pillanatot, hogy egyik romboló élmény után jön a másik, és te úgy érezted, hogy ez nem lehet véletlen. Mintha valaki tudatosan rombolná az életedet, mintha valaki tudatosan dobálná szét életed dolgait, újra és újra tudatosan borítaná fel életed rendjét, mintha mindenki és minden ellenünk fordulna. Ez nem véletlen. Ez nem az események véletlenszerű alakulása miatt van így, hanem ez a sátán, a kísértő, a gonosz munkája az életünkben. Igen, az ördög ma is jelen van az életünkben, és nagyon nagy energiát fejt ki arra, hogy szembe fordítson minket Istennel. Éket verjen az Úrral való kapcsolatunkba. Eltávolítson minket életünk Urától. Jó, ha számolunk ezzel. Ez volt a rossz hír. És akkor jöjjön a jó. Az első jó hír az, hogy ha az életedben megjelenik a sátán kísértése, akkor tudd meg, hogy jó helyen vagy. Akkor te már közel kerültél Istenhez. Mert a sátán mindig ott kezd el dolgozni, ott aktivizálja magát igazán, ahol az ember elkezd közel kerülni Istenhez. Ahol úgy érzi, hogy teret veszíthet. A sátán mindig azt kezdi el kísérteni, aki 40 napon át az atyával való közösségben imádkozik, és készül a szolgálatra. Azt kezdi el kísérteni, aki hűséges az atyához, aki egy az atyával. Mert a kísértőnek mindig ott van dolga, ahol a hit, az Istenre figyelés, az imádság, a közösség megjelenik. Most éppen itt van dolga, ebben a templomban. Mert mi megpróbálunk odafigyelni Isten kijelentésére, megpróbáljuk Istenhez igazítani az életünket, és a kísértő jön, és elkezd győzködni minket, hogy mégsem kellene teljesen úgy, ahogy az az igében van. Az ember minél inkább Istennel jár, minél inkább elkezd odafigyelni Isten igéjére, a sátán annál inkább aktívabb lesz. Ahol a hívők közössége elkezd gyarapodni, elkezdenek az emberek hitben épülni, ott a sátán is elkezd erősebben munkálkodni. Nem véletlen, kedves testvéreim, hogy az elmúlt években annyi sok lelkész házasságra megy tönkre. Nem véletlen, hogy hívő keresztény emberek fordulnak szembe egymással, egymást vádolva, besározva. Nem véletlen, hogy egy-egy jól működő közösségben előbb vagy utóbb probléma adódik. Nem akarom vizsgálni a személyes felelősségek, mert azokat is meg lehetne állapítani, de egész biztosan a diabolosz fokozott aktivitásával állunk szembe. Azért támad minket a kísértő, mert közel kerültünk Istenhez, mert elkezdtünk ráfigyelni, mert élő kapcsolatba akarunk lépni az Úrral. Ha legközelebb kísért téged a sátán, jusson eszedbe, hogy azért van ez, mert közel kerültél életed Urához, mert te közösségbe kerültél Istennel. A második rossz hír, hogy a sátán ismeri a gyenge pontjainkat. És mindig ezeken a gyenge pontokon, ezeken a leggyengébb pontokon támad minket. Ahogy a Bermuda háromszög területét is három ponttal határozzák meg, úgy életünk ördög háromszögének területét is három ponttal lehetne behatárolni. Ez a három pont pedig a kenyér, a hatalom és a népszerűség. Ha megnézzük Jézus megkísértését, ott is ez a három dolog jön elő. Amikor Jézus 40 nap után megéhezett, az ördög azonnal bepróbálkozott nála ezen a ponton. Ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzon kenyérré. Második alkalommal hatalmat és dicsőséget kínál az Úrnak. Ha leborulsz előttem, neked adom ezeket. Harmadszor pedig népszerűség biztosításával akarja elkápráztatni. Arra próbálja rávenni, hogy vesse le magát a templom párkányáról, hiszen ha az angyalok tenyerükön hordozzák őt, ahogy az megvan írva, azonnal felfigyelnek rá azok az emberek, akik ott a templom körül vannak. Kenyér, hatalom, népszerűség. Ez az a három pont, amelyek között a sátán ma is próbál kísérteni minket. A három pont közötti háromszögből mindenkit azzal kínál meg, amire a legjobban vágyik. Olyan koktélt kever nekünk, aminek legkevésbé tudunk ellenállni. Hányszor kísért minket a kenyérrel? Hányszor érezzük azt, hogy mennyivel könnyebb lenne az életünk, ha egy kicsivel több kenyerünk lenne, ha egy picivel több lenne azokból a földi javakból, ha nem kéne hó végén számolgatni a pénzünket, és azon törni magunkat, hogy mit engedhetünk még meg, és mit már nem. Milyen jó lenne, ha több pénzünk lenne, hiszen akkor többet tudnánk adakozni, többet tudnánk dobni a persejbe. Sokszor eljátszunk azzal a gondolattal, mit tennénk, ha megnyernénk a lottót. Mennyi sok mindent tudnánk támogatni, mennyi sok jó célra tudnánk áldozni, mennyi ismerős tudnánk anyagilag kisegíteni. Hát akkor miért nem akar összejönni az a nyeremény? Hányszor próbál minket behálózni a sátán azzal, hogy felkínálja nekünk a hatalmat? Olyannal próbál levenni a lábunkról, ami felett ő maga sem rendelkezik, de velünk megpróbálja elhitetni, hogy ezt mind nekünk fogja adni. Van, akinek azt mondja, hogy neked nincs szükséged Istenre. A hit az megkötöz téged. Neked nem kell mást, mint hogy tisztázd magaddal a saját képességeidet. Neked hatalmad van saját éned felett. Változtasd meg magad, tedd jobbá magad. Te már olyan vagy, mint Isten, neked erre hatalmad van. Ezzel is ámítani szokott minket a kísértő. És nem egy esetben a népszerűség utáni vágyunkat használja fel ellenünk. a mai ember viselkedését, már rég nem a megszokott normák határozzák meg, hanem sokkal inkább az, hogy az őt körülvevő emberek mit várnak el tőle. Sokszor a fiatalok csak azért, hogy egy közösség befogadja őket, hogy mások felnézzenek rájuk, elismerjék őket, olyan dolgokat is bevállalnak, amit egyébként nem. A közösségben elkövetett bűncselekmények sokkal brutálisabbak, mint az egyénileg elkövetettek. Mert az ember meg akar felelni a másik elvárásának, sőt, túl akarja szárnyalni azokat. Ez is egy ördögi kísértés, amikor megpróbálja elhitetni velünk, hogy a mi belső békénk attól függ, hogy mennyien ismernek el minket. Mennyi követőnk van a Facebookon, mennyien lájkolják a bejegyzéseinket. Mindenkit mással és mással kísért a sátán. Személyre szóló kísértési tervvel készül mindnyájunk életébe, mert a sátán nagyon is ismeri a gyenge pontjainkat, és mindig ott támad, ott kísért, ahol a leginkább sebezhetőek vagyunk. És akkor jöjjön újra a jó hír. A kísértés még nem jelent elbukást. Az, hogy a sátán tudja a gyenge pontunkat, tudja, hol vagyunk leginkább sebezhetőek, az még nem jelenti azt, hogy meg is sebez minket. A kísértés nem egyenlő a bűnnel. Ez egy választási lehetőség. Az Isten szerinti jót, vagy pedig a rosszat választom. Amikor a sátán kísért minket, amikor a leggyengébb pontunkon is támad minket, akkor is megvan a lehetőségünk a jót választani, ellenállni ennek a támadásnak, ellenállni a csábításnak és ragaszkodni mennyei atyánkhoz. Amikor egy szakadék felett új vasúti hitat építettek, és mielőtt a hidat átadták a forgalomnak, teher próbát végeztek rajta. A szokásosnál többszörösen megrakott vagonokat lassan odatolták a hídra, és különböző érzékeny műszerekkel mérték, hogyan fog viselkedni ez a híd. És amikor az egyik munkás megkérdezte a teherpróbát vezető mérnököt, hogy maga össze akarja omlasztani a hidat, akkor a mérnök hidegvérrel válaszolta: nem, be akarom bizonyítani, hogy a híd még így sem omlik össze. Kísértésnél is erről van szó. A harmadik rossz hírem az, hogy a sátán erősebb nálunk. Amikor bemegyünk egy iskolai osztályba, és megkérdezzük az osztályban levő gyerekeket, hogy ki a legerősebb az osztályba, akkor a fiúk nagyon jól tudják, hogy ki az. Lehet, hogy a lányok is tudják, de a fiúk egész biztosan. Az osztályközösség mindig tudja, hogy ki a legerősebb fiú az osztályban. Ugyanúgy jó tudni nekünk is, hogy ki az erősebb. És ha összevetjük az ember és a sátán erejét, az ember és a sátán képességét, akkor ebből a megmérettetésből mindig a sátán jön ki győztesen. Ő sokkal erősebb nálunk. Nem tudunk felülkerekedni rajta. Mi nem tudunk ellenállni kísértéseinek. Ha egy az egybe támad ránk, akkor alul maradunk. Aki jól számolt, az tudja, hogy még maradt egy jó hír a végére. A jó harmadik jó hír pedig az, hogy bár mi nem tudjuk legyőzni a sátánt, de van, aki egyszer s mindenkorra már megtette helyettünk. Aki minden pillanatban erősebb a sátánnál, és amikor mi ellen akarunk állni a sátán kísértésének, akkor kész odaállni mellénk, és a mi oldalunkon harcolni. Egy kislány ezt nagyon találóan így fogalmazta meg: amikor jön a sátán és kopogtat életem ajtaján, akkor nem nekem kell mennem kinyitni az ajtót, hanem jön az Úr Jézus Krisztus és kinyitja helyettem, és a sátán azon nyomban elmenekül. Minél inkább otthon van életedben az Úr, annál inkább távol tartja magát tőled a sátán. Meg fog még próbálkozni, megkísérteni téged, de nem egy az egyben támad majd rád, hiszen te már nem vagy egyedül. Az Úr Jézus Krisztus ott áll melletted, és ha kell, akkor helyetted harcol az az Úr, aki már egyszer s mindenkorra legyőzte a sátánt. A három rossz hír mellé ott van mindig a három jó, a három evangélium. Tartsuk ezt szem előtt minden nap. Amen.